20. fejezet. Két nappal a tribunus megérkezése után Verica bejelentette, hogy vadászatot tart. A Kallevától néhány mérföldnyire elterülő erdő a király vadászterülete volt, ezért a környékbeli földműveseknek megtiltották a vadászatot. A vadászat előtti délutánon a levegő fullasztóvá vált. A nap ragyogóan tűzött le Kalleva csendes utcáira, miközben a város lakók az árnyékok között kerestek menedéket. Az uralkodó szállásának szolgái és rabszolgái azonban lázasan készülöttek. A természet erőit legyőző nemes úr képe nagyon távol állt a valóságtól. A vadászlándzsákat gondosan ki kellett válogatni, ellenőrizve a nyeleket, hogy épségben maradtak-e a raktárakban töltött hónapok múltán. A fegyvereket meg kellett tisztítani, az élüket halálosra fenni, mielőtt betették volna a szállításhoz használt vastag bőrtokokba. A lovakat meg kellett vizsgálni, hogy aztán a gyengébb állatokat visszaküldjék az istálokba. A lószerszámokat bezsírozták és kifényesítették, majd gondosan feltették a királyt kísérő vadászoknak szánt hátasokra. A rabszolgák izzadva rakották fel a súlyos derék aljakat s prémeket a cölöp fal mellett álló szekerekre. Az inasok nyugtalanul irányították a szolgákat, miközben azok kenyérrel, hússal, sörös és boros korsokkal megrakott zsákokat cipeltek ki a király nagy csarnokának hátuljában nyíló sötét kamrákból, hogy felpakolják a szekerekre. A testőrparancsnok egy kecske lábú asztalnál ülve erős alkatú hajtókat toborzott. A munkára jelentkezők sora egészen a kapuig nyújtozott. Mivel hiány voltak a húsnak, Kalleva lakói kétségbe esetten próbálták megragadni a lehetőséget, hogy részt kapjanak a vadászat után szétosztott zsákmányból.
Az ember akár azt is gondolhatná, hogy hadjáratra készülnek, marmogta Makró, miközben kátóval utat törtek maguknak a sürgölődő tömegen. Ezt hittem, csak egy kis vadászatra megyünk.
Kátó elmosődött.
Sokaknak nincs olyan, hogy egyszerű vadászat.
Saját tapasztalatból beszélt, mivel a római császári palota színfalai mögött nevelkedett. Minden alkalommal, amikor a császár úgy döntött, gyakran puszta szeszélyből, hogy szeretne átszaladni Osztiába, vagy felmenni a dombokra, hogy elmeneküljön a római nyár forrósága elől, Kátó apjának kellett megszervezni a számtalan tennivalót, ami egy ilyen úttal járt. Caligula volt a legrosszabb, gondolta Kátó. A tévajodott császár szeszélyei alaposan próbára tették, és kis ilyen kétségbeesésbe taszították Kátó béketűrő apját. Mint amikor Caligula hirtelen úgy döntött, szeretne átsétálni az öböl túloldalára, Missenumba, és nem lehetett vitatkozni vele. Elvégre Caligula isten volt, és amikor egy isten akar valamit, akkor azt végre kell hajtani. Így aztán több ezer műszaki katona látott munkához, hogy az elkobzott hajók és halászbárkák segítségével úszóhidat verjenek Bei és Puteoli között. Aztán a pretoriánusok a kardjuk hegyével kényszerítették az éhező halászokat és a tönkrement kereskedőket, hogy éjjenezzék a hídon fel alá parádézott császárt és kíséretét. Kátó végignézte az egészet, ezért most nem érte meglepetésként, mennyi gonddal járt Verica a döntése, hogy vadászni megy.
Makró továbbra is rosszalló arccal nézelődött.
Ezt hittem, csak felkapunk néhány láncsát, aztán lerohanunk pár vadat az erdőben. Egyáltalán nem erre számítottam. Hol a fenében lehet a tribunus?
Késő délután kapták meg az üzenetet, hogy hívatják őket, ezért oszonyt parancsoltak a gyakorlatozó korszoknak, majd átvágtak a forró, bűzdő utcákon, hogy megkeressék Quintillus tribunust. Mindketten kellemetlenül érezték magukat vastag tunikájukban. Kátó megborzongott, amikor érezte, hogy a durva gyapjú szövet alatt izzadság csorog a lábőrén.
Látod őt?
Kérdezte Makró a nyakát nyújtogatva. Mivel néhány hüvelyknyivel alacsonyabb volt, Kátónál nem nagyon látott ki a körülötte tolongó magas kelták közül. Habár Makrót erőteljes testalkata és kemény izmai kárpótolták alacsony termete miatt, Kátó érezte, felette se most elég ingerült ahhoz, hogy szétszórja maga körül a tömeget.
Nem. Akkor kérdezd meg valakit, te idióta!
Kátó bajtársára nézett, és alig tudta visszafogni magát, hogy nem mondja meg Makrónak, talán jobban is igyekezhetne a kelta nyelv tanulásával.
Rendben.
Kátó körülnézett, és megpillantott egy királyi testőrt, amint az egyik szekér kerekének támaszkodva ácsorog, hüvelykújját a nadrágja madzagjába akasztva, amely fölött kilátszott szőrös hasa. Kátó odaintett a férfinak, nem, az csak egy röpke mosolyjal válaszolt, és tovább bámulta a körülötte szorgoskodó rabszolgákat. Kátó halkan szitkozódva utat tört magának a testőrhöz.
– Mi te?
A testőr bosszankodva fordult a két római felé. Láttad a tribunust?
Kátó tudta, hogy a kiejtése alig érthető, a harcos mégis értetlenül bámult rá.
A tribunust? A rómait, aki 4 nappal ezelőtt érkezett, itt van valahol?
Szá!
Bolintott a testőr.
Hol?
A briton a nagycsarnok felé biccentett.
Oda bent?
Na! Gyakorlatozik!
Kátó feletteséhez fordult.
Itt van a nagycsarnok mögött.
Remek!
Makró kemény pillantást vetett a testőre.
Te aztán beszédes fickó vagy, nem de?
A harcos nem értette a latin szavakat, ezért egyszerűen csak némán, dacos tekintettel viszonozta Makró pillantását.
Gyerünk, mondta Kátó, ne várakoztassuk meg a tribunust.
Ezt hagyd inkább későbbre. Kátóval az élen utat törtek maguknak a tömegen át a nagycsarnok bejáratához. Az őrök már elég jól ismerték a 2 centúriót, hogy egy intéssel beengedjék őket. Eltartott pár pillanatig, mire hozzászoktak a hűvös sötétséghez, ami odabent fogadta őket. Aztán Kátó észrevette, hogy a terem falait szegélyező padokon néhány nemes pihen csendesen üldögélve. A jókora asztalokon üres serlegek és fatányérok sorakoztak rajtuk az ebéd maradványaival. A padlón vadászkutyák sötét alakjai nyújtoztak. Mindannyian mozdulatlanul feküdtek, kivéve egyiküket, egy szukát, amely a mellette kuporgó kölykeit nyalogatta. Odafent néhány fénycsugár tört át a tetőn, keresztül döfve a félhomályt.
Azért nem mindenki dolgozik keményen, jegyezte meg Makró gúnyosan.
Ekkor a szemközti ajtónyíláson túlról kardok csengése hallatszott.
Úgy tűnik, mégiscsak akad valaki, aki hajlandó megizzadni egy kicsit.
A terem hátsó bejáratához sétáltak, és hunyorogva léptek ki az ajtókereten túl a vakító napfénybe. A nagycsarnok mögött széles udvar nyújtózott, amelyet az uralkodó szállását övező cölöpfal hátulsó része szegélyezett. Az udvar egyik oldalán fegyverállványok sorakoztak rajtuk lándzsákkal és kardokkal. A nagycsarnok árnyékában a király néhány testőre üldögélt, a gyakorló téren zajló eseményeket figyelve. Az udvar közepén, a napfényben fürödve, Quintilus tribunus állt szétvetett lábbal, és kardforgató karját a tőle 10 lábnyira ácsorgó briton harcos felé nyújtotta. Kátó lélegzete elakadt a tribunus láttán. Quintilus nagyszerű látvány nyújtott. Félmeztelenre vetközött, látni engedve tökéletes alakját, amely olyan volt, akár egy gladiátor bajnoki. Olajosan csillogó bőre alatt jól kirajzolódtak az izmok. Melkasa egyenletes ütemben emelkedett és süllyedt, ahogy szembenézett ellenfelével. A briton hosszabb, súlyosabb pengével fegyverkezett fel, mégis úgy tűnt, nem sikerül felülkerekedni az összecsapásban. Egyik vállán sekély vágás húzódott, amelyből élénkvörös vércsík szivárgott. A harcos nehézkesen lélegzett, és alig tudta megtartani a kardját. Hirtelen mély levegőt vett, és üvöltve rárontott a tribunusra. Quintilus a briton pengéje elől félrehajolva színlelt támadást indított, majd fürgén oldalra lépett, és a markolat gombbal halántékon ütötte ellenfelét. A briton felmordult és összerogyott. Az árnyékban üldögélő testőrök elismerően mormogtak, és néhányan gúnyos megjegyzéseket kiáltottak a földre került férfinak. Quintilus a földbe szúrta kardját, majd lehajolt, hogy felsegítse a britont.
Jól van, nem esett semmi bajod?
Köszönöm a gyakorlást! A briton értetlenül nézett a tribunusra, és kábán megrázta a fejét.
A helyedben üldögélnék még egy kicsit. Fújd ki magad!
Quintilus a szemöldökét ráncolva nézett fel a nagycsarnok ajtajából előbukkanó 2 centúrióra, ám a komor pillantást azonnal barátságos mosoly váltotta fel.
Á, már kíváncsi voltam, hová tüntetek?
A tribunus felegyenesedett, és elengedte a britont, aki így visszahuppant a földre.
Jöttünk, ahogy tudtunk, uram!
Felelte Makró szalutálva.
Igen, nos, rendben van. De legközelebb kicsit jobban igyekezzetek, ha?
Megteszünk mindent, ami csak tőlünk telik, uram.
Remek,
villantott feléjük Quintilus egy gyors mosolyt.
Nos, térjünk a lényegre. Gondolom Verica meghívott titeket a vadászatra.
Igen, uram.
Ez bizony érdekes kérdéseket vet fel, nem igaz?
Valóban, uram.
Ó, persze.
Quintilus felvonta a szemöldökét a centúrió tudatlansága láttán.
Tudod, engem is meghívtak a vadászatra.
Gondoltam, hogy Verica nem fog hátrahagyni téged, uram.
A tribunus meglepett tekintete kissé ingerülté változott.
Hát persze, hogy nem hagy hátra. A helyzet az, hogy nem tenne jót, ha elvegyülnék az alacsonyabb rangú katonák között. Csorbítaná a méltóságomat. Egyetértetek? Végül is prokurátorként vagyok itt, és a császár nevében cselekszem.
Igen, uram, felelte Makró türelmesen. Nem felejtettem el.
Quintilus bólintott. Nagyszerű. Akkor úgy vélem, szeretnétek elnézést kérni Verikától, amiért nem óhajtotok részt venni a vadászaton.
Elnézést kérni?
Zavart csend támadt, míg nem aztán Quintilus felnevetett, és Macro vállára csapott. Ugyan már, Centurio? Ne légy ilyen buta! Menj és mondd meg a vénembernek, hogy nem mehettek a vadászatra.
Nem mehetünk?
Találj ki valami kifogást. Kötelességek, vagy valami ilyesmi. Nem ezt teszitek ti centúriók állandóan? Teszitek a kötelességeiteket. Kátó érezte, hogy a barátja sértetten és dühösen mozdulatlaná dermed, ezért úgy döntött, közbe lép, mielőtt Macro kényes büszkesége bajba keveri őket. Az a helyzet, uram, hogy mi már elfogadtuk a meghívást. Ha most visszalépnénk, az rendkívüli faragatlanság lenne. Ezek a kelták a legkisebb udvariatlanságot is rossz néven veszik, uram. Ugyanakkor? Nem sérthetjük meg az atrebátokat, uram? Jelenleg nem. Nos, a tribunus megdörzsölte az állat és megfontolta a helyzetet. Úgy vélem, a jó kapcsolatok érdekében talán eltekinthetünk az ilyen alkalmakkor megszokott intézkedésektől. Azt hiszem, ez bölcs dolog lenne, uram. Rendben van. Quintilus érzékeltette, mennyire neheztel a két nála alacsonyabb társadalmi rangú katonára. Kátó megkockáztatott egy gyors pillantást Macro felé, és látta, hogy barátja keményen összeszorítja az ajkait. A tribunus előúszta a nadrágja szegélye alá gyűrt sejem darabot, és megtörölgette vele a homlokát. Vadásztatok már valaha? Úgy értem, társaságban?
Társaságban? Húzta össze Macro a szemöldökét. Vadásztam már, uram? A hadseregben kiképeztek a vadászatra, hogy élelmet szerezhessünk.
Na, ez igazán nagyszerű, de az élelemért folytatott vadászat kissé különbözik a szórakozás kedvéért üzött vadászattól, magyarázta Quintilus. Van benne bizonyos formalitás.
Formalitás? Kérdezte Macro halkan. Értem.
Igen? Használtatok már valaha vadászlándzsát?
Használtam már hajítódárdát párszor, uram, felelte Macro kissé ironikusan.
Remek, ez jó kezdet. Lássuk, hogyan is csinálod? Aztán adok néhány tanácsot, mielőtt bolondot csinálnánk magunkból a vadászaton. Quintilus odalépett a vadász lándzsákkal teli állványhoz, majd felkapta az egyik fegyvert, és odadobta Macronak. Még Kátó próbálta megállni, nehogy összerezzenjen az arca, Macro tapasztalt kézzel felmérte, és hajításra készen felemelte a fegyvert. 50 lábnyira tőle néhány ember alakú vesszőből font bábú állt. Macro kinyújtotta a szabad kezét, és végignézett annak mentén, aztán hátrahúzta, és a középső célpont felé hajította a lándzsát. A fegyver alacsony ívben szállva átsuhant a gyakorlótér fölött, és beleállt a bábú combjába. Macro a tribunus felé fordult, és próbált szemtelen maradni. Nem is rossz, Centurio. Mi a helyzet veled, Kátó? Fogd ezt? Kátó ügyetlenül két kézre fogta a lándzsát.
Igyekezz ne túl kétbalkezesnek látszani a benszülöttek előtt, sziszegte Macro.
Sajnálom. Kátó jobb kezébe fogta a lándzsát, és célba vette ugyanazt a bábut. Mély lélegzetet vett, majd hátrahúzta, s hirtelen előre lendítette a karját. A lándzsa átsüvített a levegőn, és a bábú mellkasát épp csak elvétve a földre hullott. Quintilus felsziszent, a testőrök pedig felnevettek. Kátó elpirult.
Talán megmutathatnád a helyes módját, uram, mondta Macro.
Szívesen. Quintilus felemelte az egyik lándzsát, és ugyanazt a bábú célba véve elhajította. A tribunus erőteljes izmainak hála a fegyver, szinte vízszintessen repült, és éles csattanással belefúrodott a célpont mellkasába, pontosan a szívtájékon. Talált, kiáltotta Kátó ámulva. A testőrök elismerően morogtak. Tessék, láttad? Fordult a tribunus Macro felé. Csak egy kis gyakorlás kérdése.
Úgy vélem, inkább nagyon sok gyakorlási, uram.
Nem igazán, húzta el a száját Quintilus. Nem kell többet gyakorolni, mint a többi fegyverrel.
Valóban?
Kérdezte Macro halkan. Persze.
Van egy kis különbség a lándzsahajítás és a kardforgatás között. Miként a között is, hogy bábú ellen használják-e, vagy valódi embert vesznek célba, uram. Ez bizony hatalmas különbség.
Ugyan már? Az egész csak a megfelelő módszer kérdése, Centurio.
Nem, uram, ez tapasztalat kérdése.
Értem. Quintilus karba fonta a kezét, és alaposan végigmérte Macrót. Hajlandó vagy próbára tenni ezt, Centurio? Macro elmosődött.
Meg akarsz küzdeni velem, uram?
Megküzdeni? Nem, csak egy kis vívó gyakorlatra gondoltam, hogy bizonyíthasd az igazadat a tapasztalatot illetően.
Elnézést, uram, szólt közbe Kátó halkan, de kétlem, hogy jót tenne a tekintélyünknek, ha a benszülöttek előtt küzdenénk egymással.
Ahogy azt már mondtam, ez nem küzdelem lenne, csak egy kis gyakorlás. Nos, Makró centúrió?
Makró viszonozta a tribunus tekintetét. Kátó észrevette, hogy a barátja állkapcsa kissé megfeszül, és úgy érezte, mintha súlyos teher nehezedne a szívére, mivel tudta, hogy Makró képtelen lesz ellenállni a tribunus kihívásának. Aztán legnagyobb döbbenetére bajtársa megrázta a fejét.
Azt hiszem, inkább nem, uram.
Ó, tehát nem élsz a lehetőséggel?
Nem, uram. Nyilvánvaló, hogy éveket töltöttél gyakorlatozással. Nekem azonban ez nem adatott meg, uram. Én csupán a kardforgatás alapjait ismerem, azokat a mozdulatokat, amelyek a csatához kellenek. A többit csak ösztönösen teszem. Kétlem, hogy itt és most felvehetném veled a versenyt. De ha csatában küzdenénk meg egymással, úgy vélem, az esélyek kiegyenlítődnének.
Úgy gondolod?
Biztosan tudom, uram.
Á, én nem vagyok meggyőződve erről. Küzdj meg velem, centúrió.
Ez parancs, uram?
Quintilus válaszra nyitotta a száját, de aztán jobban végig gondolta a dolgot, és inkább megrázta a fejét.
Nem, az nem lenne tisztességes a részemről.
Valóban nem. Még valami, uram?
Csak annyi, hogy egyik őtök se hozzon rám szégyent holnap, és mindvégig maradjatok tiszteletteljes távolságban tőlem. Megértetétek?
Igen, uram, felelte a két centúrió.
Leléphettek.
Miközben visszasétáltak a nagy csarnokhoz, Kátó a felettese felé fordult.
Egy pillanatig azt hittem, elfogadod a kihívást.
El akartam fogadni, de az okos emberek maguk döntik el, mikor harcolnak, és nem hagyják, hogy mások döntsék el helyettük. Ez a gazember bizonyára hülyére vert volna. Ezt ő is tudta, és én is. Tehát mi értelme lett volna, hogy megküzdjek vele?
Ha így nézzük, akkor valóban semmi értelme nem lett volna.
Kátó nagyon elégedett volt.
Ez egyike volt azon ritka pillanatoknak, amikor a veterán centúrió hagyta, hogy a józan esze győzedelmeskedjen a büszkesége felett. Ami még jobb, hogy a tribunus ingerült, gőgös szavaiból ítélve Makró elegáns módon mégis felülkerekedett a páváskodó arisztokratán. Remekül csináltad.
Hát persze, ez ilyen kis nyavajásokat reggelire megeszem.
Akkor a te zapkásádban legalább van valami.
Makró a fiatal emberre nézett, és kitört belőle a nevetés. Az egyik vadászkutya a fülét hegyezve felpattant a hang hallatán, és szimatolva a két centúrió felé fordult. Gazdája mogorva pillantást vetett a rómaiakra, és oldalba rúgta a kutyát.
Úgy van, fiam,
lapogatta meg Makró a barátja hátát.
Úgy van.
Az uralkodó szállásán folytatódott a lázas készülődés. A két centúrió utat tört a cipekedő szolgák között, amikor Kátó hallotta, hogy valaki a nevét kiáltja. Körbenézett, és a tömegben észrevette Tinkomiuszt. Az atrebát herceg őrjöngve integetett és gondterhelt arccal átfurakodott a sokaságon. Kátó megragadta a barátja karját. Itt jön Tinkomius. Valami baj van.
Há?
Próbált Makró átkukucskálni a körülötte tolongok vállai felett. Aztán Tinkomius kifulladva odalépett hozzájuk, kétségbe esettnek tűnt.
Uram, azonnal velem kell jönnötök.
Mi történt?
Csattant fel Makró.
Jelentést!
Bedriákus uram, ledöfték.